Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
2019-ben az első terepbejárásunk alkalmával a Hátszegi medencében szinte azonnal rátaláltunk a K2-es lelőhelyre. Ez a felfedezés emlékezetes pillanat maradt számunkra, már az első percekben feltűntek a patakmeden szürke agyagos rétegeiben csillogó nagyméretű fekete dinoszaurusz csontok, amelyek kivételes megtartásukról tanúskodtak. Ettől a pillanattól kezdve teljes erőbedobással vetettük bele magunkat a munkába, és a több éven át folytatott ásatások során rendkívül gazdag gerinces leletanyagot gyűjtöttünk össze. Idézte fel a munka kezdetét Botfalvai Gábor, az ELTE őslénytani tanszék adjunktusa, a kutatócsoport vezetője, akit most az utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen dinoszauruszok csontjaira bukkantak?
Az ön által felolvasott emlékek között a K2-es lelőhelyre felfedezéséről volt szó. Ezen a lelőhelyen többféle dinoszaurusz maradványát is megtaláltuk. Az egyik az úgynevezett rabdodontidé dinoszauruszok közé tartozik. Ez egy uralkodón a hátsó két lábán járó, 2 méter testhosszúságot elérő növényevő dinoszaurusz volt. A másik nagyon fontos dinoszaurusz azonban egy ilyen hosszú nyakú sauropoda dinoszaurusz, ez ilyen 4 lábon jár, ilyen nagy hosszú nyaka van, egy nagyméretű dinoszaurusz. Ez a két dinoszaurusz a leggyakoribb a lelőhelyen, és azért fontos ennek a két dinoszaurusznak a kiemelése, mert ezektől nem csak különálló csontokat, hanem összetartozó csontváz részeket is találtunk. Tehát a minimum azt gondoljuk, hogy 2 darab rabdodontid dinoszaurusz és 2 darab sauropoda dinoszaurusz csontvázát találtuk meg ezen a lelőhelyen. Ezek mellett, a két említett két dinoszaurusz mellett van még egy harmadik is, ami megjelenésében talán kevéssé tér el a korábban említett kétlábú dinoszaurusztól. Ez egy hadrosauria dinoszaurusz, ez a úgynevezett kacsacsőrű dinoszauruszok közé tartozó dinoszaurusz, aki ilyen különálló csontelemek alapján tudtunk azonosítani, és természetesen vannak ragadozó dinoszauruszok, teropoda dinoszauruszok is, melyeket fogak alapján tudtunk kimutatni a lelőhelyre.
És ezekben a maradványokban lehetett találni DNS maradványokat is?
Nem, természetesen nem, hiszen ez több mint 70 millió évvel ezelőtt élt állatok maradványairól van szó. Ilyen hosszú időn keresztül a DNS nem tud megőrződni, tehát nem tud fennmaradni. Egyrészt, másrészt azért ezek a csontok egy homokkőben voltak eltemetve, amit átjárnak az oldatok, millió év során, ezért, hogyha még lett is volna, maradt is volna benne szerves anyag, az lebomlott ennyi idő alatt.
Tehát az, amit a Jurassic Parkokban lehetett látni a filmekben, hogy úgy találtak DNS-t, ilyen dinoszauruszok DNS-ét meg a kutatók, hogy egy méhecskének, egy vérszívó, nem méhecske lehetett, hanem valami szúnyog, vérszívó szúnyog lehetett, akkori szúnyog, hogy megmaradt a vércsepp egy nem tudom milyen kőzetben, és akkor azt kvázi elemezve sikerült összeállítani egy valódi DNS láncot. Ennek van valamifajta tudományos magyarázata és indoklása, vagy ez egy teljesen légből kapott butaság?
Ez teljesen légből kapott, kimutatható tény, hogy ilyen idős maradványok bármilyen közegben is fosszilizálódjanak. Ugye az ön által említett filmben egy borostyánba találnak.
Ja, igen, borostyánba.
Ami ugye végül is olyan szempontból egy jó konzerváló közeg, hogy megmaradnak ugye benne a rovarmaradványok, a szerves anyag is megmaradhat, de még ebben a nagyon zárt közegben is, fosszilizálódó közegben is a DNS lebomlik ennyi millió év alatt. Szóval ezt tudjuk, hogy pár tízezer évnél idősebb leleteken DNS vizsgálatok elvégzése teljes mértékkel kizárható.
És ezek az állatok is úgy működtek, mint a jelenlegi élőlények, tehát, hogy ők is DNS alapú rendszert voltak képesek felépíteni?
természetesen, ők is ugyanolyan állatok voltak. Azt is tudjuk, hogy a dinoszauruszok azok hüllők voltak. Egy hüllőknek egy nagyon divers és nagyon nagy csoportja, amit már dinoszauruszoknak hívunk, szárazföldön élő hüllők úgy működtek, mint a mai nagy testű gyíkok, mint például a varánusz vagy hasonló. Tehát ezeket a dolgokat tudjuk róluk. Annyi a különlegességük, hogy ez a csoport, amit dinoszauruszoknak hívunk, ezek egy idő pillanatban, kréta legvégén, 65 millió évvel ezelőtt eltűntek a Földről, az egész csoport.
Milyen időhatárok között éltek? Tehát mondta, hogy ezt a csoportot úgy nevezzük, hogy dinoszauruszok, de ők milyen időhatárok között éltek, és hogy miért tűntek el 65 millió évvel ezelőtt? Ez a bizonyos kihalási esemény, ez a mexikói öbölben történt állítólag, hogy ez bizonyított, vagy ez még mindig csak teória?
Annyit tudunk, hogy a dinoszauruszok nagyjából ugye a triász időszak vége felé jelentek meg, 220 millió évvel ezelőtt, és azt tudjuk, hogy 66 millió évvel évnél eltűnnek. Egy pillanat alatt tűnnek el, az, amit ön is említett, egy meteorit becsapódáshoz kötjük. De valójában a dinoszaurusz diverzitás egyre csökken a kréta időszak vége felé, majd történik ez a nagy katasztrófa, ami eltünteti őket. Ez egy olyan bizonyíték, hogy amikor látjuk, hogy ez a meteorit becsapódás következtében felszálló port megtaláljuk a rétegsorba, e fölött a vonal fölött már nem talán dinoszauruszokat. Ezért mondjuk, hogy a meteorit becsapódás volt végül is ez így a pont, ami kipusztította a Földről a dinoszauruszokat.
És ez milyen gyorsan történhetett, ez a meteorit becsapódás és a következtében létrejött kihalási esemény?
Geológiai szempontból ugye mi geológusok vagy paleontológusok itt minden millió években mérünk, tehát ilyen szempontból azt mondjuk, hogy egy rövid időszak alatt eltűntek a Föld felszínéről. A becsapódik a meteorit, az is nagyon nagy kataklizmát okozott. Szökőárak, a meteorit becsapódása következtében is nyilván nagy területen elpusztultak ezek a dinoszauruszok. Azonban ezután hatalmas mennyiségű por került a légkörbe. Erre vannak geofizikai mérések, hogy milyen mennyiségű por kerületet, az mennyi időn át zárta el, vagy sötétítette el a Földet, ugye a napfény nem érte el a Föld felszínt, a növények elkezdtek kipusztulni, ezek a nagytestű dinoszauruszok nagyon nagy táplálékigényűek voltak, ezért őket jobban érintette ez a kataklizma, és azt tudom mondani, hogy geológiai értelemben véve egy nagyon rövid időn belül eltűntek a Föld színéről, most nyilván emberi léptékkel mérve nem azt mondom, hogy egy-két éven belül, de rövid időn belül.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy körülbelül 72 millió évvel ezelőtt a mai Hátszeg medence helyén szubtrópus éghajlat uralkodott, amelynek hatására időszakos folyók szelték át a tájat. Ugye ez a terület ma Erdélyben van. Pontosan hol?
Ez Erdély déli részén van, ez a Vajdahunyad megyében található a Hátszegi medence, Hátszeg városának a közelébe. Ez a medence századok óta, tehát több mint 100 éve ismert a dinoszaurusz maradványairól, tehát amikor Európában még csak egy-két dinoszaurusz volt, már akkor itt találtak dinoszaurusz maradványokat, szóval egy nagyon híres területről beszélünk. Azt kell tudni, hogy ugye ha ránéznénk a késő kréta időszakban, hogy milyen volt a kontinensek elhelyezkedése, akkor azt látnánk, hogy valójában a mai Európa területe, területének nagy részét tenger borította. Ez annak köszönhető, hogy a krétában nagyon magas volt az átlaghőmérséklet, egy nagyon-nagyon üvegház hatás alatt álló bolygóról beszélünk, és a jégsapkák elolvadtak a pólusokon.
Igen, de mit nevezünk nagyon magas átlaghőmérsékletnek?
Hát azt úgy tudnám mondani, most pontos értéket is tájból nem tudok mondani, hogy mekkora az átlag hőmérséklet a krétában, nyilván ez változik a globuszon különböző ponton, de azt tudjuk, hogy nem volt jégsapka a pólusokon, és a pólusok közelébe eljeszkedő Antarktiszon széntelepek és őserdők, széntelepek voltak, amik egy őserdő jelenlétére utalnak. Tehát olyan magas volt a hőmérséklet, hogy még a pólusokon is elolvadt a jég, és ott is erdőségek alakultak ki. És ugye, ahogy az jég elolvad, megemelte a tenger szintjét, és Európa déli részének nagy területeit elöntötte a tenger, és ezekből álltak ki a magaslatok, mint a szigetek. És az egyik ilyen sziget volt a Hátszegi sziget, és egy olyan szigetre gondoljunk, mint Kubasz, vagy egy nagyméretű szigetről, de mégiscsak egy szigetről volt szó, amin éltek ezek a dinoszauruszok, elzárva az európai kontinenstől, elzárva az afrikai kontinenstől. És így ezen a szigeten úgynevezett endemikus faunák alakultak ki, tehát olyan speciális evolúciós fejlődésen mentek át az itt lévő dinoszauruszok, olyan fajok jöttek létre, amelyeket az európai kontinensen, vagy más kontinenseken nem találunk meg. Egy különleges közösség. Igen.
Azt írja a lexikon, hogy a nem madár dinoszauruszok körülbelül 66 millió évvel ezelőtt haltak ki a kréta paleogén tömeges kihalási esemény során, hát erről kérdeztem az előbb, és erről beszéltünk, amit egy hatalmas aszteroida becsapódása okozott, ami drámai klímaváltozást és ökoszisztéma összeomlást váltott ki a Földön. Nem is találtak a paleontológusok 66 millió évnél fiatalabb dinoszaurusz maradványokat?
Olyan dinoszaurusz maradványokat nem talált, nem találtak a paleontológusok, amik igazolhatóan voltak, hogy a kréta vége utáni képződményből kerültek elő. Sokszor felmerül a tudományos közeg, vagy találnak olyan dinoszaurusz maradványt, ami nem a krétában, hanem az utána következő időszak a paleocén kőzetekben vannak, de erre rendre beigazolódik az, hogy ezek idősebb kőzetekben úgynevezett áthalmozott dinoszaurusz maradványok. Tehát azt kell mondanom, hogy minden tudásunk szerint a kréta legvége után nincsenek dinoszauruszok a földtörténet során.
Igen, és amikor elvonult a köd, tehát a ködnek nevezem ezt a kihalási esemény okozta sötétséget, pár millió év után miért nem a dinoszauruszok fejlődtek ki újra?
Ugye az evolúciónak van egy törvénye, ez egy olyan törvény, amit bizonyítani is tudtak a tudósok az elmúlt évtizedekben, hogy az evolúció nem is fejlődése nem ismétli meg önmagát. Tehát, hogyha egy faj eltűnik, még egyszer ugyanaz a faj nem tud kialakulni. Kialakulhat egy hasonló, de az már valamiben különbözni fog. Tehát amikor eltűntek a dinoszauruszok, akkor már még egyszer egy ugyanolyan élőlény, mint a dinoszaurusz nem tud kialakulni.
Tehát ez nem egy ugyanolyan élőlény volt, elnézést, hogy a szavába vágtam, hanem nagyon sokféle, sokfajtájú dinoszaurusz volt. Madarak is voltak, meg szárazföldiek, ragadozók és növényevők.
Igen, de a dinoszauruszoknak van egy több anatómiai karaktere, ami miatt azt a csoportot dinoszauruszoknak hívjuk. Ez az elsősorban, hogy csak egyet említsek, a testtartásból adódik, hogy míg az összes süllőnek a végtagtartása az a medence és az első függesztőveknél ugye egy oldalsó irányba van, a dinoszauruszok esetében ez a test tengelyhez közel kerül. Ez egy olyan bélyeg, ami semmi más élőlénynél nem fordul elő, kizárólag a dinoszauruszoknál. Ezért ez a bélyeg alapján többek között összetudjuk őket egy csoportba rendezni. És nem azt mondtuk, hogy a dinoszauruszok bizonyos, hogy csak a növényevő dinoszauruszok tűntek el, vagy a ragadozó dinoszauruszok tűntek el, hanem az összes dinoszaurusz, az összes olyan állat, amit anatómiai bizonyítékok alapján úgy gondolunk, hogy egy csoportba tartoznak. Tehát, mintha azt mondanám, hogy eltűnt az összes teknős a földtörténetben. Sokféle teknős van. Van teknős a tengerben, van teknős a szárazföldön, édesvízben. Mégis van olyan anatómiai bélyegei, amit ránézünk, és azt mondjuk, hogy ezek teknősök, például, hogy a testüket páncél veszi körül.
Ismét a tájékoztatóból idézek. A feltárt kőzetek részletes vizsgálata arra utalt, hogy a területen egykor egy kisebb tó húzódott, amelyet a heves esőzések idején kialakuló villámárvizek tápláltak. A csontokat a tóba sodró folyók energiája hirtelen lecsökkent, így a part mentén a kialakuló deltavidéken a sodrás egymásra halmozta a tetemeket, létrehozva a rendkívül magas csontkoncentrációt. Magyarázta a csontok felhalmozódásának körülményeit Budai Soma, a Páviai Egyetem kutatója, a megjelent publikáció társszerzője. Milyen anyagokra volt szükség, hogy megmaradjanak ezek a csontok?
Ez egy nagyon speciális körülmény volt, és nem is annyira a csontok megőrződése miatt volt ez speciális, hanem amiatt, hogy ezen a lelőhelyen van egy olyan réteg, ami fél méter vastag, és ennek a fél méter vastag rétegnek mondjuk olyan 4-5 négyzetméternyi területen tudtuk feltárni. És ebben a 4-5 négyzetméternyi területről került elő ez a több mint 800 darab csontmaradvány. Ami azt indikálja, hogy egy nagyon magas csontkoncentráció volt ezen a lelőhelyen. Meg akartuk érteni, hogy hogy van az, hogy általában egy-két csontot találunk ekkora területen, itt viszont több száz, mondom 800 darab jó megtartási csontot. És ez annak a következménye volt, amit itt ön is felolvasott, hogy a folyó egy nagy áradás következő összegyűjtötte a felszíne heverő csontokat. Nyilván ez az áradás elragadott magával élő lényeket is, és elkezdte szállítani a völgyek irányába. És ez a folyó, amikor eléri ezt a tavat, amit a mélyedésbe vagy a völgy talpnál elhelyezkedett, hirtelen az szállítási energia nullára csökkent, tehát drasztikusan lecsökkent, hiszen belefolyik a víz, egy állóvízbe. És ahogy az energia csökkent, így az általa, a folyó által szállított összes maradvány egymás hegyére felhalmozta. És ahhoz az a folyó szállított magával nem csak dinoszosz maradványokat értelemszerűen, hanem törmelékeket is, finom homokos, anyagos törmelékeket, amivel hirtelen elfette, az oxigéntől elzárt környezetet hozott létre, így a bomlás nagyon lelassult, az oldatok később átjárták ezeket a csontokat, és egy nagyon jó megtartású leletanyagot hagytak hátra. És nagyon gazdag, nagyon nagy, sok darabszámú leletanyagot hagytak hátra.
Dino tojást nem találtak?
Harcegi medencében nagyon sok dinoszaurusz tojást, és dinoszaurusz fészkeket is találtunk. Itt a lelőhelyen találtunk pici töredékeket, dinoszaurusz tojásoknak a töredékét, de innen a lelőhelyünktől pár száz méter, pár kilométerre van egy nagyon híres lelőhely, ahol egy rétegben, nem tudom, 8-10 darab dinoszaurusz fészket is találtak a kutatók korábban.
És elmondaná, hogy milyen típusú dinoszauruszokról van szó? Tehát növényevők és ragadozók, de mi a nevük nekik? Mert hogy ezek már ismertek, tehát hogy én nem tudom, hogy mennyire stimmel a tudománnyal az, amit a mesekönyvekben, meg a különböző filmekben látni, de hogy a gyerekek kívülről fújják ezeket a dinoszauruszokat.
Ez így van, a gyerekek kívülről fújják ezeket a dinoszauruszokat, azonban általában az az én tapasztalatom is, hogy általában az észak-amerikai nagytestű, nagyon híres dinoszauruszoknak a nevét tudják így fejből. Erdélyből nagyon régóta leírták ezeket a dinoszauruszokat, azonban a tanulmányban azért nem neveztük ezeket konkrétan néven, hiszen most a jelenleg a rendszertani vizsgálatok rámutattak arra, hogy nem minden esetben fogadhatjuk-e érvényes névnek a korábban leírtakat, de mégis, hogy válaszoljak az ön kérdésére, azt gondoljuk, hogy a bevezető, vagy az első mondatomban említett sauropoda dinoszaurusz, ez a nagy testű, hosszúnyakú dinoszaurusz, ez a Magyarosaurus dacushoz tartozó dinoszaurusz. Ezeket a leleteket a Magyarosaurus dacushoz tartozó dinoszaurusznak gondoljuk. Ez egy nagyon érdekes dinoszaurusz egyébként a Harcegi medencéből, mert, mint mondtam, ez egy sauropoda dinoszaurusz, ezek a dinoszauruszok általában több tonnás, hatalmas monstrumok. Ezek közé a dinoszauruszok közé tartozik, például a Diplodocus, akit mindenki ismer, ez a hosszú nyak, nagyon pici fej van a hosszú nyak végén, és egy hatalmas nagy test. Ugyanilyen dinoszaurusz ez a Magyarosaurus is, ami itt Harcegen élt, azonban a mérete jóval kisebb. Alig volt magasabb, mondjuk egy kétméteres embernél ez az élőlény. És ez azért van, hogy ezek itt a sauropoda dinoszauruszok ilyen picik voltak, mert ezek szigeten éltek, és a szigeteknek van egy olyan hatása, hogy ugye nem engedi az élő növényevő élőlényeket olyan nagyon-nagyon megnőni, hiszen a táplálék lokalizált, tehát vagy táplálékforrás az korlátokba ütközik. Ezért a szigeten élő növényevők gyakran ilyen törpévé válnak, és ez a Magyarosaurus is egy ilyen törpe sauropodának tekintető. Ez a másik említett dinoszaurusz az meg a Zalmoxes néven leírt rabdodonti dinoszaurusz, ez is egy nagyon régi és nagyon ikonikus dinoszaurusz a Harcegi területről. A Zalmoxesről azt kell tudni, hogy ez a dinoszaurusz volt a leggyakoribb dinoszaurusz itt Harcegen. Szinte minden lelőhelyről előkerülnek maradványai nagy egyet számba, és ma úgy gondoljuk, hogy nagy fajszám van is, tehát különböző fajok is előfordulnak a területen.
Megint idéznék az ismertetőjükből, ez a kutatás lehetőséget ad arra, hogy betekintsünk a hátszegi dinoszaurusz fauna legkorábbi összetételébe, és felvázoljuk azokat az evolúciós irányokat és folyamatokat, amelyek az ennél fiatalabb erdélyi lelőhelyekről ismert dinoszauruszok felé vezetnek, vagyis megértsük, miben hasonlítanak és miben különböznek a területről ismert késő krétakori ökoszisztémák, mondta Csiki Száva Zoltán, a Bukaresti Egyetem docense, a kutatócsoport romániai vezetője. És mikor lehet a nagyközönségnek megnéznie ezeket a leleteket?
Ezeket a leleteket jelen pillanatban, ugye az az egyesség, ugye ez egy magyar-román kutatócsoport, magyar forrásból támogatjuk ezt az ásatást. Amikor ezt kinyertjük egy lelőhelyről a leletanyagot, akkor az ELTE-re, az őslényei tanszékre kerülnek ezek a leletek. Itt kipreparáljuk, megtörténik a tudományos leírásuk, majd amikor ez megtörténik, akkor visszakerül a Bukaresti Egyetem és a Bukaresti Egyetem gyűjteményébe, és oda lesz beleltározva. Hogy mikor lehet ezeket a leleteket megtekinteni, ezt most jelen pillanatban nem tudom megmondani, hiszen Romániában rengeteg, meg a Hátszegi medencében is rengeteg múzeum van, ahol vannak állandó kiállítások. Azonban most elindult egy olyan kezdeményezés, hogy egy nagy múzeumot építenének Hátszeg környékén, nyilván ez még a kezdeti fázisban van, és abban bízom, hogy talán esetleg majd, ha ez a múzeum felépül, akkor ott lesznek ezek kiállítva. Amit tudok mondani, hogy úgy néz ki, hogy jövő év márciusába, vagy április legelején lesz egy kiállítás, egy pici kiállítás Békés Csabán, ahol az ottani múzeumban megtekinthető lesz ennek a gyűjteménynek egy-két eleme. De ez még ez a kiállítás jelenleg kialakulóban van, de ott lesznek te ezek a leletek talán először, igen, jól mondom, először bemutatva a nagy közönség számára.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Botfalvai Gábor, az ELTE őslénytani tanszékének adjunktusa volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Fizikai szenzációról tudósítanak a lapok. Egy kutatócsoport a Google kvantumszámítógépes laborjának segítségével lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Itt van velünk Asbóth János fizikus, a Wigner Fizikai Tudományintézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kis és sajátságos, hogy egy tudományos bejelentésben az szerepel, hogy lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Most akkor létre van hozva, vagy nincs létrehozva?
Igen. Válaszolnék azt is, hogy teszem, hogy a BM elméleti fizika tanszékének vagyok ebben a docense. Csak hogy ez is...
Igen, azt nem mondtam, elnézést, ne haragudjon a címek között.
És azért van ez a feltételes fogalmazás, mert amit a Google kvantum számítógépén most történt, az, hogy lefuttattak rajta egy kvantum számítógépekre írt programot, ami végül is szimulálja az időkristálynak a működését, és akkor ezt kétféleképpen lehet tálalni, hogy vagy azt mondjuk, hogy egy szimuláció lefutott a Google kvantum számítógépén, vagy azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha maga a kvantum számítógép alkotna egy időkristályt, és akkor ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy lehet, hogy megalkották. De igazából nem arról van szó, hogy ők építettek volna valamit most, ami nem létezett volna korábban, hanem arról, hogy a már meglévő, két évvel ezelőtt megépített Sycamore kód nevű kvantumszámítógépükön most lefuttattak egy új programot, ami érdekes volt az elméleti fizikusok számára.
Kik azok az ők?
Az ők, az a University of California Santa Barbara, ott működő kvantum számítógép építő csoport, ami körülbelül 5 éve már a Google zászlaja alatt fut. Tehát a Google nagy támogatással beszállt ebbe a csoportba, és lehetővé tette a számukra azt, hogy ha sokkal jobban fejleszték a kvantumszámítógép építő módszereiket, és most már nagyon nagy ívi terveik vannak, erről a nyaranta szoktak beszámolni. A másfél évvel ezelőtt azt ígérték nyáron, hogy most már több ilyen kvantumszámítógépük is lesz, amiket sorozatban gyártanak. Hát sajnos ezeket a terveket nem sikerült végrehajtaniuk, de továbbra is ők a világ egyik vezető kvantumszámítógép építő műhelye.
Ha a BME-ből vagy a Wignerből önök beszeretnének kapcsolódni ebbe a számítógépbe, tehát dolgozni szeretnének rajta, akkor ez lehetséges?
Lehetséges. Tehát a Google is szívesen működik együtt érdeklődő kutatókkal, és felhívják a figyelmet arra, hogy nyugodtan vegyék fel velük az emberek a kapcsolatokat. Feltehetően ez a mostani projekt is, amiről beszámoltak itt az újságok, az időkristályos, ez is így indulhatott. Tehát kívülről azok a kutatók, akik dolgoztak ezen az úgynevezett időkristályon, azok írtak a Google-nak, hogy érdekes lenne ezt lefutatni az ő pontum számítógépükön.
Jó, akkor most tisztázunk néhány dolgot, mert hogy ez a műsor főleg laikusoknak készül, akik azt se tudják, mi az a kvantum számítógép, én se tudom, megmondom őszintén, már többször elmagyarázták, azt hiszem ön is elmagyarázta nekem, de valahogy ez nem tudott már megragadni bennem. Lehet, hogy túl öreg vagyok már ehhez. Tehát mi is az a kvantum számítógép? Mennyiben különbözik a normál számítógépektől?
Hát a normál számítógépen az információt azt bitekben tárolják, egy bit értéke az 0 vagy 1 lehet. És a kvantum számítógépben ugyanígy bitek vannak, csak ezek a bitek ezek olyan fizikai rendszerek, olyan úgy vannak megépítve, hogy ezek nem csak nullában vagy egyben tudjanak lenni, hanem a nulla és az egynek a szuperpozíciójában is. Ez a szuperpozíció...
Amikor nem lehet tudni, hogy nullában vagy egyben van-e az a elemi részecske.
Igen, ilyenkor nem lehet tudni, hogy nullában vagy egyben van-e, de ennél egy kicsit többről van szó, mert ilyenkor a nulla és egy szuperpozíciója az egy technikai szó, hogy szuperpozíció, milyen jó lenne ezt lefordítani és azt mondani, hogy nullában is, meg egyben is van egyszerre, vagy nullában vagy egyben van.
Elnézést, ez a Schrödinger macskája hasonlat nem jó megmagyarázni a szuperpozíciót?
De, abszolút. A Schrödinger macskája gondolatkísérlet, ez pont a szuperpozíciónak a hétköznapi eszünk számára.
Elmondaná, vagy én is el tudom mondani, de ön azt hiszem sokkal jobban, vagy precízebben tudja elmondani, hogy van egy doboz.
Igen, van egy doboz, ez egy 1935-ös gondolatkísérlet, ez nagyon nagy év volt a gondolatkísérletekben, több gondolatkísérlet van abban az évből. És Schrödinger azt mondta, hogy hát ez a kvantummechanika, amit részben ő talált ki, ő alkotta meg a Schrödinger egyenletet egy kb. 10 évvel korábban, kapott ezt a Nobel-díjat is. Azért ez a kvantummechanika nagyon furcsa, mert hogyha veszek egy dobozt, a dobozba beleteszek egy uránatomot, meg egy nagyon érzékeny detektort, ha az uránatom elbomlik, akkor a kibocsátott sugárzást a detektor az érzékeli, és akkor a detektorhoz van kapcsolva egy kis kalapács, a kalapács ráesik ilyenkor egy ciánt tartalmazó fiolára, a dobozban már egy macska, ami ilyenkor megdöglik. És akkor azt mondta Schrödinger, hogy a kvantummechanika szabályai szerint, ha a dobozt én most bezárom, és nem mérem meg azt, ami történik benne, akkor azt kell mondanom, hogy az uránatom az nem vagy elbomlott, vagy nem bomlott el, csak nem tudom, hogy melyik, hanem szuperpozícióban van, valamilyen furcsa értelemben, kicsit olyan, mintha egyszerre bomlott volna is, meg nem is, ez a szuperpozíció, és akkor emiatt a kalapács is szuperpozícióban leesett is, meg nem is, a fiola is eltört is, meg nem is, és a macska is szuperpozícióban élő meg halott, de hát egy ilyen élő meg halott állapotnak a szuperpozíciója az nyilvánvalóan furcsa, vagy ilyen képtelenség, úgyhogy azt mondta Schrödinger, hogy ennek fényében az egész kvantummechanikával valami nem stimmel.
Mi az, ami nem stimmel? Tehát rájöttünk-e már mostanra arra, hogy mi az, ami nem stimmel, és mi az, ami stimmel?
Sajnos nem sikerült még rájönnünk. Tehát a kvantummechanika szabályait alkalmazva kiszámoljuk a dolgokat, és a kvantummechanika nagyon szépen működik.
Tehát annyira, az eredmények hogy, alapján lehet visszapörgetni azt, hogy a számítógép jól dolgozott-e, vagy rosszul, de az, hogy hogyan dolgozott, azt nem tudjuk?
Hát a kvantum számítógépről tudjuk, hogy hogy dolgozik, mert azt úgy építjük meg, hogy kihasználja a kvantummechanikának ezeket a furcsaságait.
De milyen alkatrészek vannak egy kvantum számítógépben, ellentétben a rendes számítógépekkel? Én a rendes számítógép alatt a PC-ket értem meg, a laptopokat, meg ezeket.
A rendes számítógépben vannak például a rendes számítógépnek a RAM-ja, a memóriája, az a biteket, azokat kis kondenzátorokon tárolja, hogy ez az egyik fajta RAM, ami működik. És akkor vannak drótok, amik összekötik a kis kondenzátorokat, azokra feszültségeket kapcsolnak. És akkor a kvantum számítógép az végül is hasonló alkatrészekből áll, olyan szempontból, hogy vannak kis valamik, amik tárolják a kvantumbiteket. Ez a Google kvantum számítógépében nem egy kis kondenzátor, de nagyon hasonló, egy pici kis áramkör, ilyen nanoáramkör, ami szupravezetőből lett megalkotva, tehát szupravezetőt bevésik bele a kis áramkört, amiben vannak ilyen kondenzátorhoz hasonló dolgok, meg kis tekercshez hasonló dolgok, és akkor ezeket a kis áramköri elemeket, ezeket összekapcsolják szintén szupravezetőből lévő drótok.
Azért kell szupravezető, mert hogy nem lehet hűteni?
Azért kell szupravezető, mert ezeket a biteket, ezeket a 0 és 1 szuperpozíciójába kell hozni, és ilyen nagy kvantumbit esetén, ami mondjuk egy ilyen kis áramkör, az egy nagyító alatt már látszik, és akkor, vagy egy mikroszkóp alatt már látszik, egy ilyen nagy áramkör esetén ilyen szuperpozíciót létrehozni nagyon nehéz, kivéve, hogyha segít nekünk a fizika, és például a szupravezetésnél ez történik, hogy a szupravezetésnél az a sok elektron, aki az áramkörben folyik, az nem vagy külön-külön folynak, hanem egymásra hangolódnak, egy együttes nagy kvantumállapotba kerülnek. És akkor ezt teszi lehetővé azt, hogy ez az együttes nagy kvantumállapot ez úgy tudjon viselkedni, mintha csak egy bit lenne. És akkor ezt már lehet annak ellenére, hogy sok részecske alkotja, annak ellenére lehet szuperpozícióba két különböző állapot szuperpozíciójába hozni, meg abban megtartani.
Aha. Azt hiszem most sem kerültem sokkal közelebb a megértéséhez a kvantum számítógépnek, de bizonyára ez már nemzedéki kérdés is. Sőt, biztos, hogy az.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit másik oldalról ránézni, és azt megkérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud a hagyomány.
Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud egy PC például.
Igen, igen, igen. És akkor az egyik dolog, hogy pontosabban lehet rajta szimulálni kvantumos rendszereknek a működését. Például, hogyha van egy bonyolult kémiai reakció, akkor sokszor az ilyen bonyolult kémiai reakciókban fontos szerepet játszik az, hogy a molekulákban lévő elektronok azok nem klasszikusan viselkednek, tehát nem valahol vannak, meg valahová mennek, hanem kvantumosan több helynek a szuperpozíciójában vannak.
Illetve egyszerre lehetnek több helyen?
Hát valamilyen ilyen furcsa értelme egyszerre lehetnek, olyan, mint hogy egyszerre lehetnek több helyen, igen. Kicsit óvatosan, tehát egy fizikusként óvatosan kell bánnunk ezekkel a ilyen hétköznapi fogalmazásokkal, mert ezek bizonyos szempontból segítenek, más szempontból nem teljesen pontos.
Igen, de ahhoz, hogy megértsük, ahhoz hétköznapi fogalmazásra van szükség, mert hogy egyébként iszonyú bonyolult a történet, és még a tudósok se értik meg teljesen, hogy miről van szó.
Igen, 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 igen. És akkor egy kvantum számítógépen végül is a tök jó a hardware, pont illeszkedik az ilyen típusú feladatokhoz, mert a kvantum számítógépnek a bitjei olyanok, hogy szuperpozícióban lehetnek többféle állapotban, sőt, a különböző bitek, azok ugye egymás állapotától függő szuperpozícióban tudnak lenni, ezt úgy hívják, hogy összefonódás. Tehát kvantumos összefonódás lehet a kvantum számítógép bitjei között, és ezért alkalmas arra, hogy kémiai reakciókat pontosabban szimuláljon.
gyorsabb is, mint a hagyományos számítógép?
Hát az nem biztos, attól függ, hogy mekkora méretű a probléma. Meg a, igazából most pedig, tehát ezt a kérdést két évvel ezelőtt, amikor a Google megépítette ezt az új csipet, akkor ezzel volt az egyik nagy áttörésük, az úgy hívják, hogy kvantumfölény kísérlet. Amikor végre valahára sikerült egy olyan számítási feladatot találni, amit egy kvantumszámítógép gyorsabban oldott meg, mint a világ legjobb hagyományos számítógépe.
Mi volt ez?
Ez a feladat, ez egy nagyon a kvantumszámítógépet előnybe hozó feladat volt, mert a feladat az volt, hogy egy úgynevezett kvantumlogikai áramkört, körnek a kimenetelét mintavételezni. Tehát a feladat szövegében szerepelt az a szó, hogy kvantum, meg hogy logikai áramkör. Tehát látszik, hogy itt előnyben lesz a kvantumszámítógép. Nagyon alá volt tolva a szék a kvantumszámítógépnek. És azt gondolták, hogy persze, hogy ilyenkor a kvantumszámítógép győz, de azért ez nem nyilvánvaló, mert ezek nagyon ilyen kvantumszámítógép prototípusok. Tehát olyan, mint amikor a számítógép építés hajnalán még ilyen vákuumcsövek voltak, meg egy szobába fért bele egy számítógép. Most is az van, hogy a Google-nak a chipjén egy kvantumbit az kb. 1 négyzetmilliméter területet foglal el. Hát a hagyományos számítógépekben 1 négyzetmilliméteren nem is tudom mennyi, de több százezer bit is elfér.
Tehát sokkal kevesebb alkatrészből áll egy kvantumszámítógép, akkor ez igaz?
Hát a Google kvantumszámítógépének az alkatrészeinek a mérete az nagyobb, tehát hogy kevesebb alkatrész fér el egy még kezelhető méretű csipen. Meg nem is csak kezelhetőségről van szó, hanem arról is, hogy az egész csipet le kell hűteni alacsony hőmérsékletre ahhoz, hogy működjön a gép. Alacsony hőmérséklet azt jelenti, hogy mint a Pfizer vakcina, hogy itt a mínusz 80 fokra le kell hűteni, hanem mínusz 273 egész, nem is tudom mennyi, tehát az abszolút nullához nagyon közel, a csillagoktól távol a világűrben, ott olyan körülbelül 3 Kelvin fok van, az abszolút nullát már egy picit melegebb, ez az ősrobbanásnak a maradék hője az érződik még. Na és ennél a dermesztően hideg hőmérsékletnél még 300-szor hidegebbre kell lehűteni. Tehát 10 millikelvin hőmérsékletre.
De hogy lehet? Tehát az abszolút nulla fokot nem lehet átlépni, vagy át lehet lépni?
Még csak elérni sem lehet, igen. Tehát a 10 millikelvin az azt jelenti, hogy az abszolút nulla fölött egy század fokkal. Tehát annyira közel kell menni az abszolút nullához, szinte annyira közel, amennyire csak tudunk. Tehát ez a 10 millikelvin hőmérséklet, ezt úgy lehet elérni, hogy folyékony héliumot tartalmazó hűtőgépre van hozzá szükség, de nem elég hagyományos folyékony hélium, azaz hélium 4-es izotóp, abban van két neutron, két proton az atommagjában, hanem kell hélium 3 izotóp is folyékony állapotban, az borzasztóan drága, és akkor a hűtőgép ezt a kétféle folyékony héliumot keveri össze, meg váltja szét egymástól, és ez a keveredési entrópia különbség, ez ami segít. Tehát ez segít ahhoz, hogy el lehessen érni ezt az egész alacsony hőmérsékletet.
Van a természetben ilyen hőmérséklet? Nem a Földre gondoltam, hanem a világűrben valahol.
Nem, a világűrben nincs ilyen hőmérséklet. A Földben ilyen hűtőgépek, az most a kvantumszámítógépek iránt való érdeklődés miatt is, tehát most úgy több cég van, aki ezeket gyártja. Körülbelül 100 millió forint, 1 millió dollár, azt hiszem, egy ilyen hűtőgép.
Hát az 300 millió forint, mondjuk.
300 millió forint. És akkor ilyen hűtőgépből Magyarországon is van, nálunk a Műegyetemen, a Pincében van kettő is a fizika tanszéken.
300 milliós hűtőgépek vannak a Pincében?
Így van.
Az hogy kerültek oda? Ki vette meg? Meg egyáltalán miért vásárolták?
Pont azért vásárolták, hogy ilyen kvantumszámítógépek alkotó elemei ül szolgáló ilyen áramköröket itthoni laborban is tudjanak fejleszteni, vizsgálni. És az első hűtőgépet, azt van a Csunk Szabolcs által működtetett kvantum elektronika laboratórium, ahol nekik ez a profiljuk már körülbelül 10 éve, hogy ilyen ultrahideg áramköröket vizsgálnak. Az áramköröket egyébként szintén Magyarországon gyártják a KFK-ban, tehát ugyanazon a telephelyen, ahol a Wigner is van,
az
MFA nevű intézetben. Van egy jó kis tiszta szoba. És akkor ezek...
Ez az Energiatudományi Intézet?
Igen. Hm. Ezek alumíniumból vannak lehűtve, szupravezetővé válnak, tehát kb. 1 kelvinre kell leüteni, hogy szupravezető legyen, de az nem elég ezekhez a kísérletekhez, hanem onnan még 100-szor hidegebbet kell csinálni, ehhez van szükség ezekre a nagyon drága hűtőgépekre.
Ugye azért van szükség erre, csak azt sem mindenki tudja, feltételezem, hogy a szupravezetőknek milyen tulajdonságai vannak. Tehát, hogy ugye nem veszik el az energia például.
Igen, nem veszik el az energia. Mindig, amikor az energia elveszik, az azt jelzi, hogy ott van valamilyen kapcsolat a környezettel, amin keresztül hőt ad le a rendszer. Ilyenkor nem csak hőt ad le, hanem a saját állapotáról is információt. És ezt meg kell akadályoznunk, mert hogyha szuperpozíciót akarok létrehozni, az azt jelenti, hogy arról aztán ne adjon le információt senkinek, mert akkor elromlik a szuperpozíciót. Tehát, hogyha lead információt a külvilágnak az állapotáról, az olyan, mintha a külvilágot megmérné és beugrasztaná.
Igen.
Szóval nagyon jól el kell szigetelni a külvilágtól.
Na most
a
akkor...
második hűtőgép egyébként megadta, csak gyorsan mondom még, hogy ezt a Nemzeti Kvantum Technológiának a Nemzeti Kvantum Technológia programnak a segítségével tudták megvenni. Ez egy idén kifutó nagy, több magyar intézetnek és cégnek az együttműködésével lezajlott program volt, ahol ilyen kvantum számítógép alkotóelemeknek a fejlesztése, vizsgálata, kvantum kommunikációs hálózatok fejlesztése, ez történik itt Budapesten.
De ez úgy is néz ki, mint egy hűtőgép? Látta ön ezeket?
Én láttam, igen. Tehát ezek úgy néznek ki, mint egy, inkább úgy, mint egy villanybojler. Tehát kb. Akkora méretű, mint egy nagyobb villanybojler, másfél méter magas.
És 300 millió forintba kerül.
Igen.
Aha. És miért vannak a pincében? Hogyha szánták valakiknek, akiknek ezzel kéne kutatniuk, dolgozniuk, akkor miért nincs ott?
Hát ott van, a pincében van a labor.
Ja, hogy a műegyetem pincéje az nem pince, hanem egy labor.
Hát a műegyetemnek egy kiterjedt pincerendszere van, és a pincék egy részében vannak laborok, ami nem, tehát az, hogy a pincében van, az tök nagy előny, mert azt jelenti, hogy ha az arra menő közlekedés miatt az épület egy kicsit remeg, akkor az a remegés az kevésbé érződik a pincében. Tehát az egy ilyen stabilabb hely.
Igen, meg különböző mérésekhez jobb, mert nincs annyi sugárzás, mint a felszínen, föld felszínen. Ugye?
Lehet, hogy még ez is számít, de ezek nem olyan nagyon mélyen lévő pincék. Tehát ez a, amikor azt mondom, hogy pince, akkor inkább azt kell mondanom, hogy alaksor.
Na a gravitációs hullám mérése kapcsán merült ugye ez föl, hogy semmilyen külső zavar ne jelentkezzen, ezért olyan helyen építették meg ezeket, ahol nincsenek ilyen külső zajok, vagy zavarok.
Igen, egy ideig Magyarország is versenyben volt szó arról, hogy azt hiszem a Mátrában akartak fúrni hosszú alagutakat, aztán sajnos végül Magyarország, tehát nem Magyarország lett a európai helyszín.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az előadást. Asbóth János fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense volt a vendégem. Viszont hallásra, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.